pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Jó napot kívánok, röviden műsorunk tartalmából. Carlos Tavares, a világ egyik legnagyobb autóipari koncernének a feje szerint felelőtlenül rohanunk az elektromos átállásba. Sok autógyár nem tud elegendő akkumulátorhoz jutni, Európa már most függővé vált Ázsiától. Darwini időszak előtt állunk, az alapanyaghiány miatt a gyárak már a bányatársaságokkal egyezkednek. Aztán már megvásárolható Magyarországon az olasz Piaggio kettős üzemű környezetbarát városi kis teherautója, a több százféle változatban gyártott Piaggio Porter NP6. A kocsit hajtó kis négyhengeres szívó benzines változattól függően autogázzal vagy földgázzal is működtethető. Végül, mindig óriási kára jár egy autótűz, de ha villanyautó fog tüzet, ott kőkövön nem marad, mert a lítium-ion akkumulátor tüze oldhatatlan. A szervizmunka sem leányálom, úgy tudni a szervizek is fel vannak készülve minden rosszra. Önök a Pozitív Energia című magazinunkat hallják, Varjú Figye szerkesztő műsorvezetővel. Mindjárt kezdünk.
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Carlos Tavares, a világ egyik legnagyobb autóipari koncernjének a feje szerint felelőtlenül rohanunk bele az elektromos átállásba. Sok autógyár nem tud elegendő akkumulátorhoz jutni, Európa már most függővé vált Ázsiától. Az akuk iránti éhség felfelé hajtja az árakat, emiatt nehéz lesz hamarosan megfizethető villanyautókat gyártani, pláne hogy az akukba szánt alapanyagok beszerzése is gondot jelent. A Tesla lépett először a saját akkugyárak építése mellett lítium mezőt vásárolt és nikkel bányatársaságokkal szövetkezett. A Volkswagen csoport ugyancsak tárgyal az alapanyagszállítókkal és 6 európai akkumulátorgyárat épít fel közben. A Toyota és a GM Ausztráliában kötött le magának lítium forrásokat, a Ford Argentínából szerez be majd lítiumot. A töltőhálózatok száma is életveszélyes az ellátásbiztonság szempontjából, ezért a gyártók hatalmas és nagy teljesítményű hálózatokat építenek. Tavares szerint darwini időszak előtt áll az autóipar, de hogyan, mennyire rugalmasan reagál majd erre a magyar autókereskedelem? Kérdezzük Nezsik Istvántól, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének új ügyvezeti elnökétől. Szervusz!
Szervusz!
A darwini időszak az nagyon rosszat sejtett az emberrel, ha visszagondol a fejlődés láncra. Te mit vársz ettől a nagyon bizonytalan időszaktól?
Én változatlan azt mondom, amit a utolsó adásban is beszéltünk, hogy nagyon sokféle hajtáslánc a jövő. Nagyon sokféle, legalább 12-féle hajtás lesz, ami meghatározza a következő 10 évet. És hát való igaz, hogy jelen pillanatban nagyon sok ellátási problémával küzd a járműipar, nagyon sok minden nincs, ugye elektromos autó oldalán éppen most a kobalt lett az, ami hiánycikké vált. Én hiszek abban, hogy az új autónál jobb autó nincsen. Ezek az ellátási láncok problémái, ezek belátható időn belül meg fognak változni. Ugye itt mondtál egy nagyon hosszú várakozási időt, azért a korábbi időszakokban is ilyen 6-9 hónap volt az a várakozási idő, amennyit kellett várni egy új gépjárműre, hisz a megrendeléstől ugye valahol ennek el kellett készülni, ide kellett térni. Ez valójában ilyen 3-6 hónapos többlet várakozási idő jelen pillanatban. Én ezt nem tartom olyan tragikusnak, hogyha én egy tudatos vásárló vagyok, készülök arra, hogy járművet szeretnék venni. Itt a 9 hónap és a köztes lévő időszak valóban egy többlet, de hát én azt látom, hogy nagyon tudatossá kezdenek lenni a vásárlók, és jól meggondolják, és ülnek valamilyen járműben már, ki fog tolódni annak a használata addig, ameddig az új autót nem kapja meg.
Nem tartod nagyon kockázatosnak egyébként, hogy ez a forradalmi átmenet, amit meg tanúi voltunk és vagyunk, és talán még leszünk is nem sokára az elektromobilitásba, az úgy léket kapott, mint egy hajó. Ugyanis sok ígérettel szemben felemásra sikerettek a különböző fejlesztések, bizonyos fejlesztések elmaradtak, elakadtak. Most ez az ukrán-orosz háború nagyon betett neki, a 2 éves pandémiás időszak szétvert a globális szállítóláncot, Kína nagyon ügyesen bevásárolta magát a bányaiparba, kezében van a ritka fémek 90%-a, Európának nincs szinte semmi a kezében, ami az alapanyagot illeti, a beszállítókkal probléma van, tehát egyrészt a gyártói oldal teljesen bizonytalan, egyrészt a tervezés, az ütemezés csúszik mindenhez korábbihoz képest, maga a gyártás csúszik, van olyan modell, márka modell, amelyik másfél évet is várakozik, másrészt pedig ugye ez begyűrűzik majd a kereskedelmi oldalra, dominó elv szerint, és itt Magyarországon is esetleg maga alá temetheti ezt a már egyébként korábban többször kivéreztetett márka képviseleti hálózatot.
Biztos, hogy nehéz időszak van, de egyelőre mi tartjuk az előrejelzésünket, tehát mi változottan azt mondjuk, hogy ez a 121 ezer darabos új autópiac, ez tartható lesz idén. Sok kérdőjel van természetesen, hisz ugye ez a sok kockázati kérdés, hogy ki milyen alapanyagot tud szállítani, milyen alkatrészt tud szállítani, aki erre ma egy korrekt választ tud adni, ami egy év múlva is tartható, annak nagyon komoly üveggömbje van, én azt hiszem. De hát az új autó az egy csodálatos termék. Én azt látom, hogy várják, akarják, szeretik az mind a magánvásárlók, mind a cégek, és helyre fog ez a kérdés állni, én azt hiszem, egy nagyon rövid időn belül, egy-két éven belül visszatérünk arra a szállítási ütemezésre, ugye, hogy tisztán elektromos vagy nem. Ugye ennek nagyon sok kérdése van, amit nagyon sok adáson keresztül boncolgattunk, hogy mennyi idő alatt lehet átállni valamire. Ez a valami egyik lehetősége, hogy ez a tisztán elektromos autó. Ugye mondok neked egy érdekes számot, hogy Kiskerben Magyarországon, hogyha megnézzük a Magyar Ásványolaj Szövetségnek a tavalyi értékesítését literben, hogyha azt a kilózsult átszámoljuk kilowattra, akkor 2 darab paksnak az energiatermelése is kevés hozzá, hogy egy az egybe pótolni lehessen. Én egy tudatos környezetvédőnek tartom magam, én hiszek abban, hogy városi környezetben nagyon jó tud lenni a tisztán elektromos hajtás. Azt látni kell, hogy egy járműnek, egy akkumulátornak az ideje, ameddig ugye a kapacitását tartani tudja, ugyanúgy, mint a telefonnál és bármivel járműnél, bármilyen eszköznél, amiben litium-ion akkumulátor van jelen pillanatban, ahogy haladunk előre az idővel, ugye ez a kapacitás megtartó képessége csökken. Valamelyik tudja tartani hosszú ideig, ha tudatosan töltöttük, és csepptöltéssel ment, akkor nincsen probléma, ha rendszeresen villámtöltővel használtuk a töltést, akkor kevésbé fogja megtartani. Azt azért ne felejtsük el, hogy ha a földdel szemben mi tudatosan szeretnénk élni és megóvni a környezetünket, akkor olyan 8 év alatt legalább 50 ezer kilométert kéne menni ebben a tisztán elektromos autóval, hogy a környezetvédelmi károkat kompenzáljuk. Tehát nagyon-nagyon messze visz ez a beszélgetés, hogy milyen járművet, kinek érdemes venni, hol érdemes használni. Egy budapesti közlekedőnek, vagy egy agglomerációban élőnek, akinek a mai pénzügyi lehetőségei lehetővé teszik azt, hogy oda-vissza távolságot otthon vagy munkahelyi töltéssel megoldja, akkor ez lehet egy alternatíva. A hosszú távú utazás az nagyon-nagyon kevés modellnél elérhető még, és hát természetesen nőnek azoknak a töltőberendezéseknek a száma is, amin ugye ezt tölteni lehet az utakon, csak vannak mindig meglepetések. Tehát van egy olyan meglepetés is, hogy nem túl régen egyik ismerősöm használ egy tisztán elektromos autót, és nagyon szeret kirándulni, és ugye az applikáción keresztül töltötte volna az elektromos autóját, de ugye azt nem mondta el senki neki, hogyha az applikációval, a telefonnal megszakad a töltőhálózatnak a kapcsolata, akkor leáll a töltés. Elment egy gyönyörű étterembe, pincében volt az ebéd, elindította a töltést, boldog volt, hogy egy jót ebédelhet, és eltelik 2 óra, majd feljött az autóhoz az ebéd végén, és a töltöttségi állapota változatlan volt a járműnek. Tehát tanulni kell lesz még. Én azt hiszem, hogy messze van, és biztos, abban biztos vagyok, hogy nem kizárólag tisztán elektromos autó a jövő, a környezet tudatosságról beszélünk.
Az előbb azt mondtad, hogy 1,5-2 év és vélemény szerint helyre billenít az autó gyártás.
Kereslet, kínálat.
Igen, csak nem mindegy milyen áron. Hogyha visszatekintünk az elmúlt 2 évre, bizony az új autóárak legalább 40-50%-kal drágultak, van olyan modell, amelyen magasabban, a használt autók ezek ez idő alatt pedig majdnem megduplázódtak bizonyos árkategóriában, nyilván nem mindenben. Gyakorlatilag ma már az az autó, ami korábban 5-6 millióba került, ma már 9-10 körül van, és a fizetésünk ennek, ezzel nem tartott lépést az emelkedés, ennek az emelkedésével. Viszont ha 2 év múlva szeretnénk újra ugyanabban a mennyiségben vásárolni autót, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, akkor ehhez mi bukszán kevés lesz.
Akkor nézzük a tényeket, jó? Ugye mi befolyásolja a magyarországi árakat? Először is nem szabad elfelejteni azt, hogy az Európai Unió hozott egy döntést, hogy az autógyártóknak büntetést kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban 95 gram per kilométer az a károsanyag kibocsátási norma, ami flotta átlagban, ha alatta van a kibocsátás, akkor nem fizet, ha fölötte van, büntetést kell fizetni. Ez a büntetés, csak hogy a hallgató is értse, hogy mekkora pénzről beszélünk, ez egy nagy autógyárak, a top 3 vagy a top 4-nek az életében, Volkswagen csoport, Toyota,
Stellantis,
akik sokat gyártanak.
Renault, Nissan.
1/10 eltérés a 100 millió eurós bírság. Ezt a 1/10-enként, és hát ugye különböző eltérések lehetnek, ezt a bírságtételt a gyártó be kell, hogy építse az autó árába. Tehát ugye ez nem a haszonból, meg nem az alapanyag árakból van, hanem ez be kell lépni. Ez egy nagyon-nagyon magas költsége magának az autónak. Ugye a magyarországi viszonylatokban ugye az euró árfolyama meghatározza azt, hogy mi a végfelhasználó jár. Egyelőre a magyar piacon az importőrök a szerződéskori árakat tartják. Ugye erre minden márka, minden kereskedés más metodika szerint működik. Ezt mindenki a kereskedelemben eldönti, hogy ő milyen fajta üzleti modellt követ. Ugye mondok még egy érdekes dolgot, hogy a háború előtt mondjuk Európában egy bizonyos féle acélt lehetett tonnánként 280 dollárért venni. Jelen pillanatban ugyanez a típusú acél 2000 dollár és nincs tonnánként. Tehát olyan mértékben lettek az árak, az alapanyag árak is kiszámíthatatlanok, hogy arra, hogy mikor mennyibe fog kerülni egy sok komponensből álló járműnek az ára, erre én biztos nem tudok neked jó szívvel válaszolni.
Na, de akkor hogyan lehet tervezni Magyarországon az e-mobilitást? A kormány egyébként nagyon helyesen mélyen a zsebébe nyúlt, és egy olyan mértékű vásárlói támogatást nyújtott, sajnos nem mindenkinek, és nem minden hónapban, hanem csak kampányszerűen, amelyre egyébként Európában kevés példa volt. Most éppen hiába szeretnénk az átmenetet erőltetni és sürgetni, azt látjuk, hogy Németország, amely ennek az éllovasa volt, éppen most vissza akar táncolni, csönketni a mértékét, és ki is akarja vezetni 2 éven belül az elektromos támogatást. Miközben Amerikában pedig egy új elektromos márka platformot hoz létre, Scout néven, és hiába van az ID sorozat itt Európában, Amerikát meg fogja célozni egy új elektromos autócsaláddal. Tehát egyrészt a gyártásban növelni akarja a kínálatot, ugyanakkor meg nem szeretné támogatni tovább. Akkor most mi hogyan tervezünk?
Hát talán az lenne a jó, hogyha nem támogatáspolitikára terveznénk, hanem átgondolnánk azt, hogy a károsanyag kibocsátás alapú adóztatás lenne az ideális, hogy a tényleges, ugye minden járműnek van kibocsátása, a tisztán elektromos autónak is, hisz alapvetően legyártották, és az energia éppen a villamos energiának az előállítása és valamekkora kibocsátással jár. Ugye ma éppen VLTP-nek hívják azt a fogyasztói mérési metodikát, ami alapján minden autót összehasonlítanak Európában, hogy milyen fajta közlekedés mellett 100 kilométer vetítve mekkora az ő tényleges károsanyag kibocsátása. Ugye ez, hogyha úgy kéne adót fizetnünk Magyarországon is, ami károsanyag kibocsátás alapú, akkor teljesen mindegy, hogy ennek a járműnek benzines, dízel, elektromos motorja, hidrogén meghajtása, akármilyen van, van egy egységes platformon mért mérési metodika, és azt lehet mondani, hogy kérem, a tisztán elektromos autónál kevesebbet, vagy nulla kilowattadót kérek továbbiakban is, de egy picit én úgy érzem, hogy jó lenne támogatni a mai modern autókat is, hisz nagyon sok használt autót hozunk be továbbra is Nyugat-Európából, makulátlan használt autót 1000 euróért, amikor 4 darab új gumit kell rá venni, akkor lehet, hogy többe fog kerülni a mai árak mellett a 4 guminak az ára, mint amennyit vettük, és hát azért mindenki közlekedik, érzi az orrán az illatát annak a járműnek a kibocsátásán, lehet, hogy egy teljesen más irányba kéne elmennünk, tudatos közlekedés kéne, el kéne mondani nagyon pici gyerekektől, mi megtesszük, hogy milyen fajta közlekedési szokáshoz milyen jármű az ideális, és én hiszek az autóban továbbra is, én szeretném, hogyha az autó az a mindennapok részé maradhatna. Reméljük, hogy nem fog eljönni az általad az árak miatt vizionált időszak, hogy nehezen fognak tudni új autót venni a magyar vásárlók. Talán ez nem következik be.
Viszont az autóiparnak van olyan törekvése, hogy szeretné egyrészt megdrágítani, másrészt nem raktárkészletet fölhalmozva, hanem megrendelésre készíteni szeretne autókat. Ráadásul a közeli jövőben mindenképpen az volna a terv, ahogy legalábbis erről lehet olvasni, hogy ne a magánautók, az autóbirtoklás legyen a célja valakinek, hanem a carsharing, az autó megosztás, az autóbérlés. Ebben az esetben azért a magyarországi márkakereskedői hálózatot nagyon komoly veszélyek fenyegethetik.
Menjünk sorba. Ugye az autógyártók az szerintem helyesen lépnek arra, hogy csak olyan autót gyártanak le, amire ténylegesen szükség van, és olyat, amilyet az ügyfél megálmodott. Ugye ezek a raktári autók egy idő után keltek csak el, és vásárolták meg ügyfelek, megváltozott a világ, a szabályozási környezet, a széndioxid kibocsátási kvóták miatt, ugye már alvászámra meg kell mondani a tényleges kibocsátást, hisz a súlya, a gumik súlya, a felszereltség, az extráknak színe. Mind-mind belejátszik.
Még a színe is, igen.
Így belejátszik ugye a széndioxid kvótába, és a vevőnek tudni kell, hogy amit megvesz, az milyen környezetterheléssel jár a használat során. Ugye ez a carsharing, magánhasználat, magántulajdon, merre megyünk, az, hogy az autógyártók biztos nem tudnak ilyet sugallani, szerintem még a szabályozói környezet sem, az ügyfelek fogják eldönteni, akinél a pénz van, hogy ő mit szeretne. Hogy ő venni vagy bérelni szeretné. Én azt hallom pici gyerekektől, fiataloktól, idősektől, hogy ők mindig, még mindig birtokolni szeretnék az autót, és ez remélem, hogy hosszú-hosszú évszázadokig így is fog maradni.
Ez azt jelenti, hogy a jövőt illetően a magyar márkakereskedői hálózat jövőjét illetően, illetve a működését tekintve nyugodt vagy.
Biztos lesznek változások, hisz az élet egy örök változás. Szabályozói környezet ugye változik, lesz ugye ez az ügynöki modell jelen pillanatban, ami egész Európára igaz, de a magyar kereskedői hálózat egy végtelen ügyes hálózat. Aki ma jelenleg működik és dolgozik, az biztonsággal mondom, hogy a bármilyen típusú változás jön, ők túl fogják ezt élni.
Tehát összegezve az elhangzottakat, akkor optimista vagy minden baj ellenére, és esetleges egy-két éves csúszástól eltekintve az elektromobilitási átmenetet is úgy látod, hogy meg fog valósulni a kellő ütemben?
Hát kérdés, hogy kinek mi a kellő ütem. Én nem hiszem azt, hogy tisztán elektromos autó lesz csak Európában és Magyarországon. Ez is egy ága lesz annak a hajtásláncnak, ami a jövő. Én hiszek a szintetikus üzemanyagban, hisz hihetetlen mennyiségű szemetet halmoztunk föl mind Magyarországon, mind a világban, és annak a műanyag szemétnek a feldolgozásával lehet előállítani szintetikus üzemanyagot. Ma még nagyon drága ebből egy liternek az előállítása, tehát hogyha elmész a benzinkútra ma, és megnézed, hogy mennyiért tudsz tankolni, a kettő közötti 200-300 forint már nem olyan vészesen nagy különbség, mint amilyen mondjuk néhány hónappal ezelőtt volt.
Ez azt jelenti, hogy akkor a benzines és a dízelmotorok további élésében is bízol?
Így van, szerintem hosszú-hosszú évtizedekig velünk fog maradni. Persze az uniós szabályozási környezet az próbálja a gyártókat arra felé tolni, hogy ezek a fajta hajtásláncok szűnjenek meg, csak én szeretném, hogyha őszintén beszélnénk egyszer arról, hogy a másik fajta hajtásláncoknak nézzük meg a tervezéstől a megsemmisítésig, hasznosításig lévő kibocsátását üzemanyagnak, járműnek, fenntartásnak és a tényleges megsemmisítésnek, hogy mekkora környezeti lábnyommal jár. És lehet, hogyha ezt úgy elkezdjük együtt boncolgatni, akkor a vége az lesz, hogy szinte ugyanaz mindegyik hajtásláncnak, csak nem tudom miért, éppen valamiért az Európai Uniós politikának, valamiért éppen a tisztán elektromos autó tetszik legjobban.
Köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket elmondtad. Önök Knezsik Istvánt, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének új ügyvezető elnökét hallották.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Műsorunk első része véget ért, maradjanak velünk, a hírek után folytatjuk.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.